Isten igéjét olvasom a példabeszédek könyvéből a 30. fejezet 24. versétől a 28. versig, majd az Ézsaiás próféta könyvének az 53. fejezetéből a 10. verstől a 12. versig. Még mielőtt olvasnám, a vendégeink kedvéért a példabeszédek könyvétről esik szó az elmúlt hetekben folyamatosan, és ezért most húsvétban is. Nagypénteken is, meg húsvét vasárnap is ez a bölcsességről szól. Nem nagypénteki, igen, de mégis az. Példabeszédek. 30-24-28. Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eredelüket. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak minnyájan. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. Ézsaiás könyvének 53. fejezete a 10. verstől pedig így szól. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Két bibliai szakaszt olvastam fel, az egyik bölcsesség, bölcsességirodalom. A másik pedig egy olyan profécia több mint 500 évvel Jézus kora elől, amit a keresztények mindig úgy olvastak, hogy ez Jézusról kell, hogy szóljon. Ebben a két bibliai szakaszban van valami közös, mégpedig az, hogy mind a kettőben van valami, ami első látásra nem logikus. Van valami váratlan, valami szokatlan, és erre a mégis szó utal mind a két szakaszban. Az eredeti szövegben különben nincs benne, tehát ez egy logikai mégis sokkal inkább, mint nyelvi. Az egyik ige a tapasztalatból indul ki, a bölcsesség, irodalom az mindig ilyen. Ránéz a bölcs, a Biblia értelembe vett bölcs, ránéz a világra, megfigyeli a világot, ennek alapján valamit megért, és valamit elmond. A másik, a próféta, az kijelentésből szól. Az egyáltalán nem tapasztalat, egyáltalán nem megfigyelés. Nincsen olyan tapasztalat, nincsen olyan megfigyelés, ami el tudná mondani azt Jézus előtt 500 évvel, hogy az Úr szolgáját majd megalázzák, összetörik, és ebből mégis gyümölcs és áldás fakad. E két bibliai szakasz, valamint az evangéliumi passió történet alapján arról beszélek ma, hogy hogyan tesz bennünket bölcsé Jézus Krisztus keresztje. Először látjuk a példabeszédek könyve alapján a kicsinek és a gyengének a bölcsességét és az erejét, ahogy azt meg lehet figyelni a világban. Másodszor látjuk a kicsinek és a gyengének a bölcsességét és a hatalmát Jézus halálában. Harmadszor, hogyan formál a kereszt bölcsessége egy közösséget. Ahogy mondtam, tehát a bölcsesség irodalom nem kijelentéssel dolgozik, amit Isten elmondott volna, kijelentett volna a Szentírónak, hanem megfigyeléssel és tapasztalattal. Valamire rámutat a bölcs ebben az olvasott szakaszban, ami nem logikus, ami első látásra nem magától értetődő, de ami megfigyelhető a világban, és aminek következménye kell, hogy legyen az emberre nézve, ha az ember bölcsen akar élni. És ennek az üzenete az, hogy a kicsi, a gyenge ereje és hatalma lehetséges a bölcsesség által. Azt mondja, van négy kicsi állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Négy állat életében bemutatja, hogy a jelentéktelen és a kicsi, a bölcsesség és a ravasság által hogyan lesz erővé és hatalommá. Mind a négy állatnál a bölcsességnek más aspektusát adja elénk. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eredelüket. Miről szól? Hogy az előrelátás, a tervezés és a gondoskodás által a gyenge és a kicsi nagyon messze jut. Nem hatalmas a mormoták népe, folytatja, mégis sziklák közt építenek házat. Azaz azok a marmoták, vagy valami más kis emlős állatok, akik ki vannak téve minden más ragadozónak és a veszélynek, tudják, hogy hol kell lakniuk ahhoz, hogy biztonságban legyenek. Hogy el tudjanak menekülni. Tudják, hogy hol van a biztonság. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Egyedül nem sokat ér, de azt tudják, hogy az egységben hatalmas erő van. Kézzel is megfogható a gyík, mondja negyedszer, mégis ott van a királyi palotákban. A kicsi, a gyenge, a jelentéktelen, ott van a hatalmasak helyén, a hatalmasak között, a hatalom helyén. És világos, hogy ezek az állati életből vett képek emberi erényekre mutatnak rá. Gyengeségben, kicsiségben, jelentéktelenségben az előre tervezés előre visz. A jó helyen való lakozás megvéd. Az együttműködés erőt ad. A törekvés olyan helyekre visz el, ahol talán nem is gondoljuk, hogy járhatunk. Persze a kicsinek ez az ereje közmondásokban, mesékben, minden kultúrában megvan. Hiszen ez a példabeszédektől sem idegen népi bölcsesség része. Kicsi a bors, de erős. A harmadik királyfi a legkisebb, az, aki mindig eljut valahova. A kicsi sokra viszi és messze jut. Miért fontos ez? Miért jegyzi le ezt minden kultúra, és tanítja és adja tovább mesékben, közmondásokban? Miért kötődik ez a bölcsességhez? Azért, mert az ember alapvetően a nagyban, a hatalmasban, a láthatóban, a fontosnak tűnőben, az egyértelműben bízik. Alapvetően így működünk. És ezért az ember a kicsit, a jelentéktelent, a nem fontosat, a semmit lenézi, vagy észre sem veszi. És akkor azt mondja, hogy hé, kicsi, de mégis ott van az erő. Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy ezt ismerjük és követjük. Aki bölcs, ezt felismeri és kihasználja. Másképp látja a világot. Aki bölcs, másképp látja a hatalmat, másképp látja az erőt, másképp érti az érvényesülést. Másképp viszonyul a kicsihez, a megvetethez, a gyengéhez. Mi következik ebből? Egyrészt óv! Ne a hatalmasat imádd és keresd! Az erő és a hatalom éhes korba különösen aktuális. Ne ott várd az igazi megelégedést, az igazi eredményt, az igazi sikert, ahol nagy vagy hatalmas dolgok vannak. Ne imádd, ne keresd a nagyságot és a hatalmat, mondja. Másik oldalról vigasztalít és bátorít. Gyenge vagy? Kicsi vagy? Erőtlen vagy? Ne csüggedj, ha a kevés jut neked. Keresd meg a bölcsesség és a ravasság útját. Tanulj abból, amit a természetben látsz. Tanulj a négy állattól. Mert a mégisnek ez a felismerése, hogy kicsi, de mégis erős. A mégisnek ez a felismerése egészen új perspektívát nyit az életre. Ez tehát a gyenge, a kicsi bölcsességének ereje a teremtett világban. Ennek a tételnek a végletekig vitt igazsága, az abszolút igazsága, az abszolút bemutatása és demonstrációja Jézus Krisztus kereszthalála. Isten munkája, az ő fiának szenvedésében és halálában. A kicsiben, a megvetetben, a jelentéktelenben, a semmiben. Mégis. Hogyan lesz a kereszt bölcsességé? Hogyan lesz a kicsi hatalmassá? Hogyan lesz a megvetett értékké? Mert a Zsoltáros azt mondja, és Jézus ezt idézi, és az Új Szövetség idézi, hogy az a kő, amit az építők megvetettek, amit félredobtak, építkeznek, köveket gyűjtenek, volt egy kő, hát nézték, sehova nem jó, semmire nem jó, megvetették, eldobták, félredobták. Ez Jézus, amit eldobtak. Az lett az épület alapjává, sarokkövévé. Hogyan? Milyen értelemben mégis a kereszt? Hogyan mutatkozik meg a gyenge bölcsességének hatalma Krisztus halálában? Először Isten munkamódszerére nézve. Tudnélik, hogy Jézus halálában Isten akarata valósul meg? Ézsaiás próféta azt írja, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja az utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Mi történik ott, amit felolvastunk? Mi történik Jézussal ezekben az órákban, ezen a napon? Elfogják, elítélik, meggúnyolják, kivégzik. Mégis Isten akarata valósul meg? Kinek az akarata valósul meg? Olvasod a passió történetet, hallottuk, láttuk, mi zajlik előttünk? Az, hogy minden Isten ellenes erő összefog, hogy elpusztítsa Jézust, az Isten küldöttét, és sikerrel jár. Mégis Isten akarata valósul meg általa. Nézzétek meg, az összes résztvevő, mindenyiknek kőkemény emberi akarata van, és kőkeményen érvényesítik az akaratukat szembe Jézussal, szembe Istennel, akinek a küldötte Jézus. A zsidó nagy tanácsnak, a vallásos vezetőknek van egy akarata. Tudnélik, meg kell szabadulni Jézustól. Elviszik Pilátushoz. Pilátusnak van egy akarata, politikailag a kényes helyzetben, szabadon akarom őt engedni, de... Hát aztán, amikor kínossá válik a dolog, akkor inkább halálba adom, hogy mentsem magam. Heródesnek is van egy akarata, tegyen már csodát, ha már végre annyit hallottam erről az emberről, ide küldte elém Pilátus ezt az ember, tegyen már csodát, mondjon valamit, legyen már valami szórakozás ezen a napon. Aztán még barátok is lesznek Pilátus és Heródes. A népnek is van egy akarat, akiket valószínűleg feltüzelnek erre, hogy feszítsd meg, sikerül elérni, átvinni az akaratukat a vezetőknek, a népre, a tömegre. Feszítsétek meg! Minden azon munkálkodik, minden akarat arra vonatkozik, hogy amit Isten akarta, hogy elküldte a fiát, hogy eljött Jézus, Istennel szembe menjem. Mégis a legnagyobb ellenségeskedés közepette, Isten akarata jut célhoz általa. Ez Isten munkamódszere. Ez az isteni hatalom. Ez az isteni szuverenitás. Ez az isteni kormányzás. Ez a gyengének, a megvetetnek az ereje és a hatalma a maga tökéletességében. Megvetik őt, Isten engedi, összetörik az ő fia, összetörik Jézus, és mégis az ő akarata, az ő ereje valósul meg. Felfoghatatlan isteni hatalom és bölcsesség. Hogyan tudja az ellene szerveződőt, a lázadót a saját céljaiba állítani? De nem csak azt mutatja meg ez az esemény, hogy Istennek mi ez a mégis munkamódszere, hanem abban az értelemben is mégis a kereszt, hogy elmondom megváltásunk titkáról valamit. Mert amikor a kicsiben és a gyengében megjelenik az erő és a bölcsesség, akkor az mindig a naggyal, a hatalmassal, az akadállyal, vagy az ellenséggel szemben jelenik meg. Nem? Ez a logika. Kicsik a hangyák, kicsi a hangyák népe, mégis legyőzik az akadályt, hogy tudnélik, mit tesznek majd télen, legyőzik az akadályt, szembe mennek az ellenséggel, kicsik, gyengik, de bölcsessége által legyőzik az akadályt. Nem hatalmasok a mormoták, de legyőzik az ellenséget, a veszélyt, miért? Mert a sziklák között találnak menedéket. Ez a bölcsesség. Nincs vezetője a sáskáknak, de legyőzik azt, az akadályt, hogy egyedül nem jutnak sehova. Együtt hatalmas erőt fejtenek ki. Kiszolgáltatott a gyík, de legyőzi ezt azzal, hogy ott van a hatalmasak között. Ellenségei vannak Istennek, de legyőzi őket, mert az ő akarata valósul meg. Ezt olvastuk. De hogyan? Mit jelent, hogy az Úr akarata valósul meg Jézusban? Szembe megy az ellenséggel? Legyőzi az ellenséget? Legyőzi az akadályt? Ezen a különleges módon, hogy ő is a gyenge, a megvetett, a meggyalázott által juttatja érvényre a hatalmát? Elpusztítja ellenségeit bölcsessége? A gyenge, a kicsi bölcsessége által? Nem. Mert az ellenségei mi vagyunk. És az isteni győzelem kedvezményei is mi lehetünk. Mert az ember a maga istentelenségével támad Istenre, és Isten mégis az embert menti meg egy cselekedet által. Ez az isteni szeretet és kegyelem, hogy nem ellenünkre győz, hanem értünk ellenségeiért, vesz győzelmet. Az a mozzanat Jézus szenvedésének a történetében, amelyre ez leginkább rámutat, amikor Jézus így imádkozik a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez az igazi, minden érthetőnek, racionálisnak ellentmondó mégis. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Az imádkozik, akit megölnek, azokért, akik ezt véghez viszik, akkor, amikor ez történik, ahhoz, akinek a küldöttét megölik. Az imádkozik, akit megölnek, azokért, akik megölik, abban a pillanatban, amikor ez történik, ahhoz, akinek a küldöttét megölik. Van-e ennél nagyobb mégis? Erre nem lehet mást mondani, mint hogy abszurd, képtelenség, érthetetlen és értelmetlen. És ez Isten bölcsessége és hatalma a kicsiben, a megvetettben, Jézusban, de nem ellenünkre, hanem értünk. Nem kárunkra és elvesztésünkre, hanem szabadításunkra, bocsánatunkra és életünkre. Ez az örömhír. Hogyan formál át a kereszt bölcsessége egy közösséget? A keresztnek ez a bölcsessége, Istennek ez a hatalma és szeretete. Hogyan formál át egy közösséget? Pál apostol arról beszél egy helyen, hogy Isten azokat választotta ki, akik bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, akik erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, akik lenézetek, akik semmik, hogy megszégyenítse a valamiket. Ha valaki valóban Krisztushoz tartozik, az tudja, hogy a többség nem nagy, nem hatalmas, nem befolyásos, nem gazdag. Kicsi, gyenge és erőtlen. A keresztény közösség kicsi, gyenge és erőtlen. Nincs hatalmunk megváltoztatni hatalmi szóval a társadalom erkölcseit. Tetszik, nem tetszik, olyan, amilyen. Nincs hatalmunk békét teremteni ott, ahol politikai gyűlölet és mocsok árad egyre erősebben az elkövetkezendő években. Szeretnénk, nincs hatalmunk, nem tudjuk megváltoztatni. A keresztény közösség alapvetően kicsi, gyenge, jelentéktelen. Mit tesz velünk nagypéntek mégis-e? Hogyan tesz a kereszt bölcsé? Négy állat, négy kép, négy gondolat. A kereszt bölcsessége előrelátóvá tesz. A hangya, aki felkészül a térre. Ha valaki Krisztus követője, ha valaki Jézus Krisztushoz tartozik, akkor tudja, hogy a kereszt azt jelenti, hogy ha esetleg most még nyár is van, lesz tél. A tél pedig nem más, mint az, amikor akár egyénileg az életünkben valami miatt, akár társadalmilag eljön egy olyan időszak, amikor nincs ott az a bőség Isten ajándékaiból, Isten gazdagságából, Isten szeretetéből, mint most. Miért? Azért, mert egy olyan idő jön, amikor vagy a személyes életünkben, vagy társadalmilag nyomorúság, üldöztetés, ellenségeskedés lesz. Azt hiszem, erről még sose beszéltem, de azt gondolom, hogy egy keresztjénnek a mai világban, akkor is, ha itt most még béke van, számolni kell azzal, hogy nem biztos, hogy az életünk végéig ez így lesz Európában. A kereszt bölcsessége előrelátóvá tesz. Mit jelent? Hogy felkészülsz a nehéz időkre, most, amikor béke van. Mert ha Jézust követjük, a megfeszített Istent, akkor az minden értelemben arról beszél, hogy lesznek nehéz idők. Egyénileg is, Jézus keresztje beszél a világ hiába valóságáról, fájdalmáról, összetörtségéről, és közösségileg is Jézus keresztje beszél az Isten ellenes gyűlöletről. Gyenge vagy, kicsi és erőtlen, de most szaporíthatod a bölcsességet, a Krisztus ismeretet, a vele való járást és a hűséget. Jól ismerjük a Tücsök és a Hangya meséjének a bölcsességét. A hangya szorgalmasan gyűjtöget, a Tücsök csak zenél, aztán a Tücsöknek nincs semmije. Ha most nyár van, mert béke van, hogyan viszonyulok az Isten ügyéhez? Hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz? Hogyan élek az Isten dolgaival? Hogyan élek az Isten igéjével? Ez kikapcsolódás, a gyülekezet élet, a hobbi egy formája, vagy pedig felkészülés valamire, ami eljöhet az életünkben. A kereszt alapvetően bölcsé és előrelátóvá tesz. Készülj fel. Készülj fel, amíg lehet. Öleld magadhoz. Imádkozz magadba. Tedd a magadévá. Gyűjtsd, mint az élelmet kell gyűjteni a nehéz időkre. Ezt mondja a bölcs. Másodszor. A kereszt bölcsessége otthont és védelmet nyújt. Kicserélt a mormota, és a sziklák között vesz szállást. Azaz tudatosíthatod azt, hogy alapvetően hol lakozol, és ez most nem az irányító számodról szól, hanem arról, hogy miben van biztonságod. Hol laksz, azaz hol találod a nyugalmad, a békéd, a biztonságod, a felüdülésed, a védelmed. Az, hogy Isten kőszikla, erős vár, menedék, ahol lakozunk, már a zsoltárosnak a hitvallása, akit üldöznek. Mit jelent ebben az esetben nekünk a kereszt bölcsessége? Először megpihenést és felüdülést. Hiszen az otthon, az elrejtettség, az a megpihenésnek és a felüdülésnek a helye. A bűn felett és a hiányok felett. Azt olvastuk Ézsaiásnál, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Lelki gyötrelmek. Bűn miatt, és szenvedések, fájdalmak miatt. Hova viszed? Mit kezdesz velük? Hol frissülsz fel? Hol pihensz meg? Hol teszed le? A mormot a kicsi állat, de a sziklák közt keres menedéket. A keresztény gyenge és erőtlen, gyötrelmekkel teli, mint minden más ember, de Jézus Krisztus a kőszikla, ahol leteheted, ahova újra és újra el kell mennünk, akiben benne kell lakoznunk, benne kell élnünk, ahhoz, hogy megpihenjünk. A másik kép a lakással, védelem a támadással és a vádaskodással szemben. A mormota elbújik. Védelem. Mit teszel, amikor vádaskodnak? Mit teszel, amikor támadnak? Nem kell, hogy a miénk legyen az utolsó szó. Nem kell, hogy neked is mindig igazad legyen, mert nem a saját igazságod az otthonod. A kőszikla, Krisztus, az ő igazsága az otthonod. Hová mész a támadások idején? Mit jelent a vádaskodások között az evangélium? Mit jelent megvédeni magadat különböző helyzetekben? Ézsaiás azt mondja, önként ment a halálból, halálba hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják. Miért? Hogyan? Hogyan tudott Jézus néma lenni? Hogy tudta, hogy az otthona, a védelme, a biztonsága az Úr. A kereszt bölcsessége, hogy a keresztben, a Krisztusban, a megfeszített Krisztusban, az ő jelenlétében otthont, védelmet, megpihenést találsz. Harmadszor, a kereszt bölcsessége megtanít együttműködni. A sáska. Beszéltünk erről, az együttműködés ellensége a büszkeségünk, az, hogy magunkat többnek, vagy éppen kevesebbnek tartjuk a másiknál, a féltékenység, a visszáj, az irigység. Hogyan tanít meg együttműködni Krisztus keresztje, az ő bölcsessége? Úgyhogy ha Krisztus keresztjén keresztül nézed magadat és a másik embert, akkor felismered, hogy ő előtte és ő nála nincs értékesebb és jobb. Nincs kevésbé értékes és kevésbé jó. Ha Krisztus előtt vagy az ő keresztjénél, és ő benne nézed magadat, és ő benne nézed a másik embert, akkor ki kell tudnod mondanod, hogy nem vagyok több, mint bárki. Mert nekem sincs más út, mint hogy Jézus értem is el kellett, hogy hordozza az ítéletet. Az én önfejűségem, az én önzésem, az én elrontott életem, az én dolgaim következtében is nem vagyok jobb, mint bárki. És azt is el kell mondanod, hogy de nem vagyok rosszabb, vagy kevesebb sem, mint bárki. Mert Jézus én értem is odaadta magát. Mert én is ugyanolyan értékes vagyok, mint bárki más, akiért Isten odaadta az ő fiát, Jézust. Érted, mi az együttműködés, az igazi együttműködés lehetősége? Az, hogy Isten Krisztusban egyenlővé tett, nem ugyanolyanná, de egyenlővé. És a motiváció pedig az, hogy a testvéri egységben hihetetlen erő van. Egy sáska, vagy százezer. A gyengék közösségében hatalmas erő van. A motiváció az, hogy Krisztus keresztje, és az úrvacsorában is ezt éljük meg újra és újra, testvérré forraszt másokkal. Azaz a keresztény gyülekezet nem individuális, spirituális javakat fogyasztók szupermarketje. Tudod, mit jelent ez? Nem az, hogy néha bemegyek, amikor kell valami, és leveszem a polcról azt a kis lelki táplálékot magamnak. Aztán elmegyek máshol, és ott is leveszem a polcról, ami éppen kell, mert mindannyian így működünk. De a keresztény gyülekezet nem ez, hanem Istennek Krisztus vére által megváltott és egybeforrasztott, egyesített népe. Ha tetszik, ha nem. A keresztény gyülekezet Istennek Krisztus vére által megváltott, egyesített és egybeforrasztott népe. A kereszt bölcsessége megtanít együttműködni. Ha bölcs vagy, légy részese Isten népének ennek minden gyakorlati következményével. Tartozz, vállalj felelősséget, vállalj közösséget, vállald Isten népét, vállald Isten egyházát. Ebből erő és áldás fakad. És negyedszer, a kereszt bölcsessége váratlan helyekre és helyzetekbe juttat. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. A palotákban lakó gyík képe arra mutathat, hogy a bölcs minden gyengesége, egyszerűsége, hiányossága vagy korlátja ellenére eljut a hatalmasok, a befolyásosok jelenlétében. Néhány bibliai példa. Ott van József, akit eladnak a testvérei. Azt hiszik, hogy meghalt. És egyszer csak ott áll a fáraó előtt. És ezáltal szabadulást hoz családjának, Isten népének. Ott van Mordókáj, a hasvérus perzsa király palotájában, mint egyik, meghallja, hogy miről beszélnek. Beviszi Eszter királynét. Megtudják, hogy egy népirtás készül Isten népe ellen. Csak mert ott vannak. És szabadulás lesz belőle. Na nézzétek, ott áll a megvetett, gyűlölt senki Jézus. Pilátus előtt, aki ott és abban a pillanatban élet és halál ura. És mit tesz? Tanúságot tesz Isten uralmáról. Ott áll a névtelen senki Péter és János. A zsidó nagytanács előtt fogolyként, később, Jézus feltámadása után. És bizonyságot tesznek a megfeszített Jézusról. Pedig senkik. Ott áll később a szintén fogoly Pál, Félix, majd a utódja Festus római helytartó előtt, és megvallja a megfeszített és a feltámadt Krisztust, mint Isten fiát. És közben egy dolog van előtte, hogy ezen keresztül eljusson, és a császár előtt, a római császár előtt vallja meg a Krisztust. És azóta is ott vannak a névtelenek, és a hírnevet szerzettek, az üldözöttek, de a szabadok is a palotákban, a befolyásosok között, a politikában, a gazdasági élet szereplői között, a különböző döntéshozó testületekben, ott vagy, ott vagytok. Tudod-e, hogy mire kötelez téged azon a helyen, ahol ott vagy, a kereszt bölcsességének az ismerete? Mit gondolsz? Ott vagy a hivatalban, ott vagy a bankban, ott vagy az egészségügyben, ott vagy az iskolában, az egyetemen. Csomó helyen ez természetes számodra, mert elérted, mert tanultál, mert dolgoztál, mert kiérdemelted, mert ez nekem jár, és semmi köze ehhez Krisztusnak. Vagy pedig úgy látod magad, mint aki minden kicsisége, erőtlensége ellenére Krisztust képviselni van ott. Kézzel is megfogható a gyík. Mégis ott van, a palotákban. Hogy Isten azért rendelt téged oda, akárhol is vagy, hogy a mégis evangéliuma követelegyél. És nem azért, hogy gazdag légy, hogy hatalmas légy, hogy befolyásos légy, hogy elégedett légy, hogy jó légy. Nem azért. A kereszt evangéliumának a bölcsessége szerint nem azért vagy ott, ahol vagy, hanem azért jött Isten gyermekeként, Krisztus evangéliumának a követelegyél. Befejezésről egy történet, ami ma gondolkodtam el, Péter megtagadja Jézust. Ott van előttünk ezt, Péter megtagadja Jézust, miért nem volt elég erős, miért nem. És nagyon sokat gondolkodtam ezen ma, lelkészek megtehetik, nagypénteken nem dolgoznak, csak gondolkodnak, imádkoznak, készülnek, jó dolguk van. És Jézus azzal kezdi Lukács evangéliumában, hogy Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon. Jézus tudja, Péter azt mondja, nem, semmi, követlek, meg nem tagadlak, de Péter, háromszor megtagadsz engem. És akkor utána ott van Péter, a főpapházának az udvarán. Jön egy szolgáló leány, hogy figyelj, te is köztük való vagy. Á, nem, dehogy. Szerinted fogja, akkor még egyszer jön valaki más. Te is közülük, a beszédedől is megismerünk. Dehogy. Nem is ismerem őt. Megszólal a kakas, Jézus ránéz, keserves sírás. És azon gondolkodtam, hogy mi történik itt? Gondolod, hogy Péter fejébe, amikor oda megy a szolgáló leány, egy pillanatig is megfordul az, hogy én most megtagadom Jézust. Nem. Tudod, mi van Péterben? Szeretem Jézust, elfogták, megyek utána, követem, tudni akarom, hogy mi lesz vele, szeretem, fontos nekem, hiszek benne. És akkor azt mondja, nem, ez nem fontos. Hát te is ismered, dehogy is, Jézus, dehogy is, nem ismerem, miért? Mert annyira fontos. Érted? Péternek fogalma sincs, hogy ezekben a számára egyáltalán nem fontos apró kis beszélgetésekben ő megtagadja Jézust. Fogalma nincs róla. Csak amikor a kakas megszólal, akkor esik le neki. Tudod, mit jelent ez? A gyík a palotában. Fogalmunk nincs, hogy az ilyen apró, ártalmatlan kis beszélgetésekben, miközben magunkat Krisztus követőinek, Isten gyermekének valljuk, hányszor tagadjuk meg őt? Hányszor bújunk ki azelől, hogy vállaljuk őt? Hányszor azonosulunk ővele, mint az életünk urával, az életünk céljával, az életünk lényegéből? Fogalmunk nincs, hogy folyamatosan hogyan tagadjuk meg, hogyan kendőzzük el, hogyan mentjük ki magunkat. Észre se vesszük. És ezért olyan fontos ez a kép. Jelentéktelen a gyík, mégis ott van a palotában. Nem véletlenül vagy ott, ahol vagy. És ha a Krisztussal való közösségben élni akarsz, ha az úrvacsorai közösség valóban átjár és kiküld innen, ha valóban az az életünk, hogy vele együtt meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk, akkor akárhol is vagyunk, tudjuk, hogy ott felelősek vagyunk, hogy Krisztusról bizonyságot tegyünk. És azt mondod, hogy ez kínos? Azt mondod, hogy ennek ára van? Azt mondod, hogy te nem vagy erre kész? Az előbb meg még azt mondtad, amikor a hangyáról beszéltem, milyen bolondság, hogy az üldözésről beszél? Kicsi állat a hangya? Felkészül a térre. Készülj fel. Fogad magadba. Kötelezd el magad. Add neki magadat teljesen. Légy bölcs. Legyen a miénk a kereszt bölcsessége. Legyünk hűségesek. Ne tagadjuk meg őt, hanem valljuk meg őt itt is, és a templomon túl is. Amen.
Mennyei édesatyán, köszönjük neked mindazt a határtalan örömet, amit most érezhetünk, még akkor is, hogyha talán ez az év egyik legszomorúbb napja, hiszen arra emlékezünk, hogy egy embert megkínoztak, igazságtalanul elítéltek, megöltek. Mégis tudjuk, hogy ebből a halálból, a kínhalálból, a keresztből élet támad, hogy számunkra ez nem egy kivégző eszköz, hanem az életnek fája, amiből új élet fakad. És szeretnénk most ezt az új életet megragadni ezen a mai estén is. Szeretnénk úgy hazamenni, hogy igen, valamit átéltünk, nem csak a szenvedésből, hanem a megváltásból is. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy értünk haltál, ott szenvedtél, és köszönjük, hogy új életet hoztál, új örömöt, új lehetőségeket, új perspektívát az életünkbe. És köszönjük azt, hogy várakozhatunk most a húsvétra, a feltámadásra, a tavaszra. Köszönjük, hogy elhozott számunkra ezt az időt is, amikor nem csak a természet újulhat meg körülöttünk, hanem mi magunk is, amikor átjár bennünket a feltámadás öröme. Kérünk téged, hogy erre tudjunk emlékezni, ennek az öröme repítse bennünket majd tovább, és kérünk téged, hogy így tudjunk most emlékezni, magasztalni és dicsőíteni téged mindazért, amit elvégeztél értünk. És köszönjük azt a közösséget, amit egyedül te adhatsz meg, amit mi nem tudunk emberek kicsikarni, megteremteni, azt a közösséget, amit te a te jelenlétedben adsz nekünk, te szent lelked vezetésében, te szent lelked jelenlétében. Kérünk, hogy így áld meg és így építs bennünket ma is. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.